Krisztusban, kedves testvérek, vasárnap este elmélkedtünk arról, hogy a Teremtő Isten mindnyájunkat örömre, boldogságra teremtett. És ez a boldogság mindnyájunk számára számtalan úton, módon jelenhet meg, és érdemes ezért küzdeni, mert Isten akarja, hogy az ember boldog legyen. Viszont tegnap elmélkedtünk arról is, hogy bizony az ember néha eltéveszti ezt a célt, a maga elképzelése, a maga gondolatai után halad, és nem az Isten által megmutatott úton. És ha eltéveszti ezt a célt, Isten akkor sem akarja, hogy az ember boldogtalanul élje le az életét, hanem miként mindnyájunkat örök boldogságra hív, már itt a földi életben meg akarja adni a lehetőséget arra, hogy kiengesztelődjünk Istennel, hogy visszataláljunk az örömre, a boldogságra. Ezért szeretném, ha ma este lelki gyakorlatunkat azzal a gondolatkörrel zárnánk le, hogy hogyan találhatunk vissza az öröm forrásaihoz. Talán még van, aki emlékszik rá, első este utaltam már egy Bernanos nevezetű íróra, aki azt mondja, hogy az egyháznak a feladata az, hogy segítse az embereket rátalálni az öröm elveszített forrásaira. Számunkra a visszatalálás lehetősége adva van. Jézus kinyilatkoztatása alapján Isten, ami mennyei atyánk, mindnyájunknak kész megbocsátani, és szeretettel, úgy, ahogy a tékozló fiú apja, szeretettel, feltétel nélküli szeretettel vár bennünket. Jézus azt mondja, azért jött ő a világba, hogy az örömünk teljes legyen. Ha megtaláljuk tehát a vele való közösséget, akkor egészen biztosan rátalálunk újra az elveszített örömre. Jézus egyszer, amikor Simon Péternek föltette a kérdést, hogy ti is el akartok menni, akkor Péter kicsit saját gyengeségükbe is beleérezve végül is úgy nyilatkozott, Uram, hát kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Nálad van az öröm, nálad van a béke. Hol másutt kereshetnénk békét a szívünknek? Jézus megváltó halála visszaadta tehát mindnyájunknak a lehetőséget, hogy itt a földi életben is boldogan élhessünk. És mégis ennek ellenére sokszor mi emberek talán nem tudatosítjuk eléggé, és tehetetlenül vergődünk bűneinkben. Mint ahogy egyik lelki írónál olvastam egyszer nagyon régen, de a kép az tetszett, mert akár melyikünkkel előfordulhat, igaz, most még ebben a hűvösebb időben talán nem, de nyári időben egészen biztos, azt mondja, hogy úgy vagyunk, mint az a légy, amely betévedt a kicsit megnyitott ablakon, de kifelé már nem találja a rést. Így vagyunk sokszor a bűneinkkel, hogy belegabajodunk, pedig olyan világos, hogy hol lehetne kijutni a szobából, de mégis ez a légy újra és újra nekicsapódik az ablaküvegnek. Nekünk is olyan világos lenne, hogyan tudnánk a bűneinktől megszabadulni. Jézus mindnyájunkat hív a bűnbánatra, a megtérésre, és mégsem keressük, vagy éppenséggel nem ott keressük, ahol a lelkünket terhelő bűnöktől megszabadulhatnánk. Jézus a szentségek által vissza akar bennünket helyezni az atyával való szeretet közösségbe, az Isten gyermeki létbe, hiszen tudjuk hittamból, a bűnbánat szentsége visszaadja a megszentelő kegyelmet, vagyis az Istenben való életet. És hogyan? Jézus az apostolokra bízta a bűnbocsátás ajándékát. A kiengesztelődés művét kizárólag az ő apostolai és az ő utódaik adják, közvetítik számunkra. Isten irgalmas szeretetének tanítója és közvetítője minden apostol utód, minden pap. Emlékszünk, Jézus föltámadása után azt mondta az apostoloknak, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek. Akinek nem bocsátjátok meg, nem nyer bocsánatot. Talán ennek a kinyilatkoztatott igazságnak a fényében írja valaki, a papok óriási ajándékot jelentenek nem csak az egyház, hanem az egész emberiség számára. No, nem emberi kiválóságaik miatt, bár lehetnek olyanok is, hanem papi mi voltuknál fogva jelentenek rendkívüli ajándékot. Hiszen Isten irgalmasságának hirdetői és közvetítői ők. Viannei Szent János, akit nagyon sokan plébánosként ismernek, mint szentet, azt írta egyik alkalommal, ha egyszer megadatna neki az a lehetőség, hogy egyszerre találkozik egy angyallal és egy pappal, akkor ő bizony előbb a papnak köszönne. És meg is mondja miért. Mert lehet, hogy az angyal az az Isten barátja, de a pap Isten helyettese. Hiszen Jézus úgy küldte a papokat a világba, hogy ők legyenek azok, akik a bűnbocsánat ajándékát kiosztják az emberek számára. Én kaptam minden hatalmat égen és földön, mondta Jézus. Menjetek és tegyétek tanítványommá mind a népeket. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket utasít el, engem utasít el. És azt mondja Viennei Szent János, figyeljük meg, a feloldozásnál nem azt mondja a pap, Isten megbocsátott neked, hanem én feloldozlak téged bűneidtől. Jézus nevében mondja ki a szavakat. Vagy az átváltoztatásnál, a szentmisében sem azt mondja, ez Krisztus teste, hanem ez az én testem, ez az én vérem, mely értetek adatik. Krisztus személyében, Krisztus segítőjeként végzi a szolgálatát. Isten minden jó téteménye, mondja Viennei Szent János, a papokon keresztül jut el hozzánk. Sem a szűzanya, sem az angyalok nem képesek feloldozni bennünket, de a legegyszerűbb pap is képes rá. Joggal mondhatja, én feloldozlak téged bűneidtől. Kedves testvérek, sokszor szoktam erre utalni a papjainknak is, mert nyilván ez számunkra egy rendkívüli megtiszteltetés és egy rendkívüli feladat. Ha ezt az ajándékot kaptuk a papságunkkal, hogy nekünk az irgalmasság hirdetőinek és az irgalmasság ajándékának kiosztóivá kell lennünk, akkor ehhez a feladathoz mindnyájunknak legjobban fel kell nőni, hogy méltó legyünk arra, hogy ezt a szolgálatot végezzük. De azt is tudni kell, kedves testvérek, ha egy pap bűnös állapotban tenni is ezt, hogy kiosztja Jézus rendelése alapján Isten irgalmas ajándékát, a bűntől való feloldozást, az még akkor is érvényes, mert ő nem a maga erkölcsi kiválósága miatt teheti ezt meg, hanem Isten ajándékaképpen is Isten az, aki általa megbocsátja nekünk bűneinket. És mindazok ellenére, hogy ez így van, szomorúan tapasztaljuk azt, hogy úgy tűnik, hogy ma sokan hadilábon állnak a Szent Gyónással. Kevesen, sokkal kevesebben járnak gyónni, mint korábban. Egészen biztosan ennek több oka is van. Mindenek előtt, mert az a krisztusi értékrend, amit az evangéliumból ismerünk, az sokakban elhomályosult. Nem tartják problémának, hogy nem aszerint élnek. Az emberek sokaságában a relativizmus lett úrrá, és nincs meg bennük az igazi bűntudat. Nem egyszer talán úgy gondolják, hogy mások sokkal bűnösebbek, mint én. Minek menjek én gyónni? De sokakból hiányzik az a szent életre való törekvés is, amelyre Jézus hívott meg bennünket. Aki azt mondta, legyetek szentek, mert Isten a ti mennyei atyátok szent. De talán legnagyobb probléma a hitnek a hiánya. Hogy nem is tudják sokan, hogy a gyónásban milyen ajándékok részeseivé válhatnának. A hit hiánya pedig oda vezet, hogy emberek sokasága nem tud megszabadulni bűnei terhétől. Pszichológustól, pszichiáterhez jár, de nem talál el a gyóntatószékig. Ennek ellenére a papi élet direktóriuma arra buzdítja a papokat, hogy nagy örömmel és odaadással végezzék a kiengesztelődés szolgálatát. Minden szentgyónásban törekedjen rávilágítani a bűn valóságára, vagyis, hogy ne bagatelizáljuk a bűnt, mert van bűn. A világ ma próbálja ezt relativizálni. Azt írja ez a direktórium, minden pap az irgalmasság szolgálatában törekedjen arra, hogy mutasson rá a bűn közösség romboló erejére, hogy a házasságot, a családi életet és minden emberi közösséget, kapcsolatot a bűn tud leginkább aláásni, és minden egyes bűn, minden szeretetlenség, a szeretetnek bármilyen visszautasítása vagy elmulasztása súlyos következményekkel jár emberi kapcsolatainkban. És még azt is ajánlja a papoknak ez a direktórium, hogy ugyanakkor az irgalmas szamaritánus lelkületével hajoljon a sebekkel borított emberhez. Bármennyire látjuk, tapasztaljuk, hogy bűnök sokasága vesz körül bennünket, ez ne keményítse meg a papok szívét, hanem még nagyobb szeretettel forduljon a bűnöshöz, a nagy bűnöshöz még inkább. 16. Benedek pápa alig néhány évvel ezelőtt azt kérte a papoktól, hogy a bűnbánat szentségét helyezzék lelkipásztori gondoskodásuk középpontjába. Sokszor azt tapasztalom, hogy a hívő emberek sem igazán tudják elképzelni, hogy a pap számára egyáltalán nem az olyan fajta öröm a gyónás meghallgatása, mint amilyennel esetleg emberek fordulnak egymáshoz a mai világban, a pletykalapok egymás belső világának a zegzugaiba igyekeznek eljutni. A pap számára nem ilyen öröm a gyónás, nem öröm az emberek lelki terheit nap mint nap látni. De mégis örömmé tud válni azáltal, hogy Isten megbocsátó irgalmát tudjuk közvetíteni. A papok nem maguk miatt sürgetik a híveknél a Szent Gyónást, hanem ő miattuk. Hogy Isten irgalmas szeretetét mindenki fölfedezze, mert csak ezáltal fog tudni belső békére, szeretetre jutni, és csak ezáltal fogja tudni megújítani kapcsolatát szeretteivel is. Szeretném még, kedves testvérek, ezek után számba venni nagyon röviden, hogy mit is kínál nekünk Isten a Szent Gyónásban. Mindenek előtt kínálja a szeretetét. Hogy úgy, ahogy a tékozló fiú, annak tudatában ment haza az atyai házba, ahová már méltatlan lett volna belépni, hogy tudta, egyetlen hely van már csak a világon, ahol szeretettel fogadnak. Ez az atyai ház. Sokszor érezhetjük magunkat teljesen elveszettnek, meg nem értetnek, félreértetnek, kigúnyoltnak, megalázottnak, figyelembe nem vetnek. Mégis van egy hely, ahol szeretettel fogadnak bennünket. Isten a Szent Gyónásban. Ugyanakkor Isten segít fölismerni, megismerni lelkünk igazi állapotát a bűnbánatban. Úgy, ahogy a tékozló fiú is csak igazában atya karjaiban ismerte föl a maga fiúi mi voltát. Hogy igazában ő arra számított csupán, hogy béresként befogadják, mint egy megtűrjékot maguk között. És atya végtelen irgalmas szeretettel megölelte, és újra visszahelyezte őt fiúi jogaiba. Ilyenkor ismeri meg igazán az ember, hogy bűnös. Biztos vagyok benne, hogy mindnyájunknak már volt ilyen helyzete, amikor nem arra számítottunk, hogy szeretettel fognak fogadni. Sőt, úgy éreztük, hogy igazuk is lenne, hogyha megszidnának, ha jól megdorgálnának, és mégis szeretetet kaptunk. Akkor ismertük föl igazán azt a lelki terhet, azt a hiányt, azt a bűnt, ami lelkünket terhelte. Kétségtelen, ahogy a tékozló fiúnak, úgy nekünk is. Alázatra és bűnbánatra van szükségünk ahhoz, hogy Isten szeretetét megtapasztaljuk. El kell menni az atyai házba. El kell menni a Szent Gyónáshoz, hogy megtapasztaljuk Isten irántunk való szeretetét. És mit kínál még nekünk Isten a Szent Gyónásban? Kínálja az újrakezdés lehetőségét. Úgy, ahogy Jézus többször is földi életében mondta, menj, de többé ne vétkezzél. Isten annyira szereti az embert, hogy kész újra megadni azt a lehetőséget, hogy Isten gyermekének érezhessen magam. Hányszor és hányszor családok, házasságok évtizedekre szóló próbatétele az, hogy nem tudunk igazán szívből megbocsátani. Mi néha azt hiszük, hogy jó poént mondunk, és mondjuk, hogy megbocsátani még csak-csak, de nem felejtek. Ez nem jó poén. Ez nem lehet a hívő embernek a magatartása. Akkor leszünk igazán Isten gyermekei, ha szívből meg tudunk bocsátani, ha valóban fölkínáljuk az újrakezdés lehetőségét embertársunknak. Elesni emberi dolog. Felkelni a kegyelem műve. Ha egyszer megtapasztaltuk életünkben, hogy valaki érdemtelenül megbocsátott nekünk, akkor egészen biztosan megismertük Isten irgalmas szeretetét, és onnantól kezdve nem lesz nehéz nekünk sem ezt a szeretetet gyakorolni, megbocsátani embertársunknak. Konrad Adenauert inkább politikai vonatkozásai miatt szokták talán emlegetni, én most a lelki naplójából egy olyan mondást idéznék, ami feltétlenül ide tartozik, amiről elmélkedünk, és nagyon emberi, közvetlen módon mondja meg, hogy mit is ad nekünk Isten a Szent Jónásban, a bűnbocsánatban. Azt mondja, elesni nem veszélyes, és nem is szégyen, de fekve maradni mindkettő. Veszélyes is, és szégyen is. Mert Isten mindenkit föl akar emelni, mindenkit meghívott Isten országába, a vele való közösségre. A gyónás tehát, mondhatjuk, visszaadja az elvétett boldogságot, visszaadja az élet értelmét, célját. Kedves testvérek, a Szent Jónás mindnyájunk számára létszükséglet. Rendszeres Szent Jónásra van szükségünk. Úgy, ahogy a lakásunkban is rendszeresen szükség van nagy takarításra, portalanításra minden nap. Napi bűnbánatra mindnyájunknak szüksége van. De szükségünk van nagy takarításra is. Mert aki ezt elmulasztja, előbb-utóbb hozzászokik a koszhoz, a mocsokhoz, egyre inkább kevésbé lesz érzékeny a lelkiismerete, mert a bűn mindennapivá válik, megszokottá lesz. Csak a gyónás, csak a bűnbánat tud felszabadítani bűneim rabságából. Hosszan is el lehetne mondani, de megpróbálom nagyon röviden, az idő előre haladta miatt. Talán többen látták a Misszió című filmet. Már jó néhány évvel ezelőtt volt ez a mozikban nagy siker, és később televízió is többször lejátszotta. Aki nem látta, annak is érthető lesz, hogy miért idézem most. Egy Rodrigo nevezetű fiatalemberről szól, aki szerelemféltékenységből megölte igaztalanul, ráadásul a testvérét. És amikor erre rádöbben, akkor gyógyíthatatlanul magába roskad, és senki nem tudja megvigasztalni, minden életkedvét elveszíti. És a hegyekből, ez Dél-Amerikában játszódik a jezsuita redukciók területén, Egy jezsuita érkezett a városba, és elmondják neki ezt a történetet, és ez a jezsuita bemegy hozzá, és próbál vele beszélgetni, hogy egy kicsit visszahozza az életkedvét. És nem megy, nem megy, nem sikerül. És végül arra rá tudta venni a jezsuita, hogy menjen fel vele vissza oda a misszióba, honnan ő jött, és segítsen neki. Ez legyen a későbbiekben az ő vezeklése, élet célja. És ez a Rodrigo egy nagy hálóban maga után cipeli korábbi életének minden jelvényét, sisakot, kardot, mellvértet, mindent, hadi felszerelését, és ahogy kapaszkodnak föl a vízeséseknél, nem egyszer ez a nagy súly életveszélybe vitte. És miután ez már kétszer-háromszor előfordult, ez a jezsuita atya egyszer csak egy ilyen hasonló helyzetben elvágja a hálót tartó madzagot, és a film gyönyörűen mutatja be, minden harci eszköz hullik le a mélységbe. Ekkor szabadult meg Rodrigo korábbi életének minden terhétől, és lelkesen, elkötelezetten segíti ezt a jezsuita atyát ott a misszióban. A bűn sok-sok évtizednek, sok-sok évnek, talán egész korábbi életünknek a terhétől meg tud bennünket szabadítani. Tegyük ezt meg. Végezzünk rendszeresen szentgyónást, és azokat a testvéreinket, különösen szeretteinket, családtagjainkat vegyük rá, győzzük meg őket arról, ha évekig elhanyagolták is, végezzék el szentgyónásukat. Szeretet, öröm és béke fog költözni abba a családba. Most sem tudom másképpen befejezni az elmélkedést, mint egy verssel. Ady Endre, Köszönöm, köszönöm, köszönöm című versét szeretném felolvasni. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott, te voltál mindig mindenben minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat, köszönöm neked az első sírást, köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet, köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot, a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál, köszönöm.